nem vagyok én se hülye, higgyék el. Tehát ugye én csak egy vidéki állatoros vagyok, tényleg nem vagyok politikus, de azért ebbe benne merítkeztem, és benne vagyok elég régóta ebbe a fekáliába. Természetesen tudom, hogy ez egy csapda. Tehát ez egy jól kitervelt, pontosan jól előre kitervelt csapda helyzet, amikor a hatalom a melegkérdésbe, a homofóbiába csomagolja be, a meleg jogokba csomagolja be a teljes ellenzéket megfélemlítő technikai törvényjavaslatot, a kínai típusú arcfelismerő rendszer bevezetését.
5. hete tüntet, technofasizmust emleget, mára pedig Magyar Péter mögött és Orbán Viktort megelőzve az ország második legnépszerűbb politikusa. Az viszont nem látszik pontosan, hogy hogyan akarja elérni a Pride törvény visszavonását, ahogy az sem, hogy hová tartanak a hídfoglalások. Egyeztete egymással az ellenzék két legerősebb politikusa? Hogyan lehet társadalmi támogatottságot tömeget rakni a hídfoglalások mögé?
Vendégünk Hatházi Ákos, független országgyűlési képviselő, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a lehetőséget.
És hadd kezdjünk az aktualitásoktól, a tüntetésektől, és itt egy rövid összefoglalót is adnék, ugyanis ez már az 5. hét volt, amikor annak tüntettek kint az Erzsébet hídon, illetve most legutóbb már a Karmelita kolostornál és a Sándor palotánál is. Ha én jól számolom, de javítson ki, hogyha tévedek, ebben 6 hídfoglalás volt most összesen benne, legutóbbi alkalommal együtt. Viszont a rendőrség a következő alkalmat, tehát a jövő hetet azt már nem engedélyezte. Ennek tükrében szeretném öntől kérdezni, hogy hogyan kalkulálnak, hogy meg fogják azt a demonstrációt tartani, lesz benne hídfoglalás, vagy sem?
Hát mindenképpen szeretnénk. Tehát ugye volt már ilyen, hogy megtiltottak egyébként törvénytelenül egy Erzsébet hídon meghirdetett, vagy bejelentett tüntetést. Ez a második alkalommal, amikor... Tehát első Erzsébet hídra meghirdetett tüntetésünket, azt ugye megtiltották, és ezzel mi a kúriára mentünk, és egyébként számomra is meglepő módon végül a kúria ugyan késve, de engedélyezte ezt a tüntetést. Kiderült, hogy nem a kúria volt róla, nem a kúria tehetett róla, hanem a rendőrök küldték meg későn az ő reakciójukat, az ő védiratukat, védekezésüket. De minden esetre azt engedélyezte a kúria, majd esetleg, ha lesz róla, vagy rákérdezni, ez egy érdekes ennek a körülménye. És ezután a... Ne beszéljünk akkor erről.
Beszéltünk erről, de és akkor itt
megkérdezzem. Igen, hogy nehogy ne válaszoljak a kérdésére, elnézést, igen. Tehát ezt engedélyezte. Utána ugyanezeket adtuk be, ezeket a kérelmeket. Ezeken ugye kekeckedett kicsit a rendőrség, hogy ne ide tegyük a színpadot, meg hogy kevesebb időt ad a színpad építésre, de végül mégis engedélyezte az egy héttel ezelőttit is, meg a mostanit is engedélyezte. És ugye közben egy nagy válasz volt, egy nagyon nagy pozitív válasz volt, amikor azt mondta a miniszterelnök, hogy hát kéne hozni egy törvényt.
Ezt a pozitívumként eltem.
Én ezt abszolút pozitívum, mert ugye nekem nagyon negatív, és nem is értem, hogy ilyen ellenzéki megmondó emberek, meg politikusok hogyan vitatkoznak azon, hogy kell-e, szükség van-e fellépni ez ellen a törvény ellen, ugye a Pride törvénynek mondanak, de valójában nem erről szól, hanem a kínai arcfelismerő rendszereknek a bevezetéséről. Tehát ez egy nagyon csattanós válasz erre, hogy látszik, hogy a hatalmat mennyire zavarják ezek a hídon megtartott tüntetések, amikor sok-sok ezer volt, amikor 10 000 ember is kim volt a hídon, és ez zavarja őket. Na most erre ugye azt mondták, hogy törvény kell, majd legutóbb a Gulyás Gergely azt mondta, hogy hát talán mégsem hoznának törvényt, majd megoldja ezt a kúria.
Gyors volt ez a húsvéti nagytakarítás, de bocsásson meg, hadd kavarjak egy picit vissza az elejére.
Csak, hogy hogy mi lesz a vége, hogy igen. Mi lesz a vége. Hát az lesz a vége, hogy akkor jó, ha nem engedi oda megtartani a tüntetést, akkor én beadtam egy másik engedélykérést, ami ugye a második alkalommal megkapott engedélyünknek felel meg, tehát a Ferenciek terén tartjuk meg a tüntetést, és hogyha elég sokan vagyunk, akkor természetesen ez azzal jár, hogy lezárjuk ezzel a hídra vezető utat, és majd akkor a rendőrök fogják lezárni a hidat.
Csak hogy jól értem, akkor a rendőrségnek a mostani határozata, amivel az önök tüntetése az Erzsébet hídon kvázi ellehetetlenítik, az szembe megy a kúriának a korábbi.
Teljesen, abszolút, teljesen, egyértelműen. Csak ugye ez volt, ugye én nekem ez, én nem, ért, értettem, hogy ezt akkor hogy akarja, mert ez annyira nonsens, hogy én magam sem értettem, hogy hogyan akarja ezt a Gulyás elintéztetni a kúriával, és akkor ezek szerint ezt találták ki, hogy a rendőrségeiként teljesen törvénytelenül próbál, tehát megtagadja ezt a tüntetést, egy kicsit jobban megmagyarázza, mint korábban, ami azért nevetséges, mert egy héttel ezelőtt, meg két héttel ezelőtt is már ugyanezeket a forgalom számlálási adatokat idézte be a határozatában, és ott megengedte ezeket a tüntetéseket, most harmadszorra nem. Arra is próbált appellálni, hogy a rendőrség mondta, hogy hát ne is nagyon próbálkozunk, menjünk valahol máshova, mert hogy most hosszú hétvége jön, ki tudja, hogy ugye majd a kúria időben fog tudni dönteni, hát én meg azt mondtam, hogy nem, akkor tegyük meg azt, hogy akkor a kúriának dolgoztassuk meg az agysejtjeit, hogy akkor hogyan próbálja szembe köpni a jogállamot, meg ugye saját magukat. És azért, ha itt tartunk, emlékeztessünk arra a hírra, amit a Szabad Európa írt meg, hogy úgy tűnik, hogy lemondott a kúriának a főtitkár helyettese erről a pozíciójáról, és az ő híreik szerint, ami egyébként szerintem teljesen életszerű, azért, mert ez a bíró, Remes Gábornak hívják, tagja volt annak a tanácsnak, annak a kúriai tanácsnak, amelyik teljesen helyes módon megengedte az Erzsébet hídon tartott tüntetést.
Állítólag politikai Varga pressziót vél felfedezni?
Hát mi mást? Tehát ugye állítólag ez egyébként Varga Zsé Andrásnak a tanácsa volt, nem akarta ő ezt másra bízni, saját magának akarta bízni, csak ő nem volt otthon, amikor ez összeült ez a tanács, és hát itt az ő távol létében hoztak egy valódi ítéletet, egy normális ítéletet, és a hírek szerint ugye ez nagyon nem tetszett Varga Zsé András bírónak, aki egyébként úgy lett a kúriának, tehát a legfelsőbb bíróságának az elnöke, hogy korábban soha életében egyetlen egy büdös ítéletet nem hozott, mert nem volt bíró. Nem volt bíró, és ő fogja most nyilván elbírálni ezt a mostani határozatunkat, úgyhogy én nem nagyon hiszem, hogy ezt ő fölülbírálná, számtalanszor bebizonyította már, hogy teljesen nem érdeklik a jogállami viszonyok, nyilvánvalóan el fogják fogadni a rendőrségnek az indoklását, ezért adtam be egy másik kérelmet. Kicsit ami ugyanúgy lezárja, tehát csak akkor nem mi fogjuk lezárni, hanem majd a rendőrség zárja le a hídra.
Ez világos, de kicsit visszatérnék a hídra. Azt elmondta, hogy mi ellen tüntetlen, tehát konkrétan a gyülekezési törvény módosítása, illetve ez az ön által technofasizmusnak nevezett jelenség, de lát arra bármilyen hajlandóságot, hogy az országgyűlés fideszes többsége meggondolja magát, mert ugye azóta hát, az alaptörvény módosítása is.
Hajlandóságot azt nem, lehetőséget azt igen. Tehát ugye ez egy nagyon fontos kérdés, én nem értem megmondó embereknek, hogy ez hogy merülhet fel, ez a kérdés. Tehát nincs olyan hatalom, a világon nincs olyan hatalom, amelyikre ne lehetne eredményesen nyomást gyakorolni. Uh-huh. Az a kérdés, hogy ugye egy demokráciában könnyebb, amikor még a Fidesz nem jutott el arra a szintre, hogy lépésről lépésre, tégláról téglára építi le a demokráciát, amikor még nem jutott oda el, ahol most vagyunk, nem építette annyira ki a propaganda gépezetet, az Origót még nem szántotta be, az Indexet még nem szántotta be, nem volt annyira, és sorolhatnánk még a lépéseket. Akkor volt ugye ez a netadós történet. Az
11 évvel ezelőtt, igen.
Jó régen. Akkor elég volt egy hatalmas tüntetés, nem tudom hányan voltak ott, de akkor az elég volt ahhoz, hogy a hatalom meghátráljon. Minél inkább építi le a demokráciát, természetesen ennek a nyomásgyakorlásnak annál nagyobbnak kell lenni. Éppen azért nem hátrálhatunk meg most, mert most egy olyan fokban építette le, nem egy téglát vette el, hanem ezekkel a törvényjavaslatokkal gyakorlatilag lerúgta a maradékát ennek az épületnek. Ilyenkor valóban egy jóval nagyobb és határozottabb sorozatra van szükség. Nagyon egyszerű a dolog, nagyon sokaknak kell eljönni, és igen, többször kell eljönni. Nem véletlenül zavarja, ha ő azt mondaná, hogy őt nem zavarja, ha nem értené, hogy ez miről szól ez a történet, akkor azt mondaná, hogy jó, csináljátok, majd úgyis megutálnak titeket az autósok. Persze, ezt a propagandával megpróbálja elérni, hogy utáljanak meg téged az autósok, de ezt azért próbálja beszüntetni, mert nagyon jól tudja, hogy ez veszélyes. Nagyon jól tudja, hogy Ukrajnában, annak idején a Majdanon, hogy ez egy tér Ukrajnába, ahol azt mondták az ukrán ellenzékiek, hogy oda leülünk, aztán odáig nem megyünk addig, amíg meg nem dől a rendszer. A végén megdőlt a rendszer. Voltak nagyon komoly tüntetések Ficó ellen, amikor Ficó is elkezdte építeni ugye ezt a illiberális államát, de még időben történt egy nagyon sajnálatos tehát ezt ne értsék félre, tehát inkább úgy mondom, hogy időben voltak hatalmas tüntetések, amik nagyon sajnálatos újságíró gyilkosság miatt történtek meg, de ott még akkor nagy és elszánt és komoly tüntetésekkel meg tudták buktatni a rendszert. Szerbiában ugyanúgy recseg-ropog a rendszer, nem tudjuk, hogy mikor bukik meg, azt tudjuk mondani, hogy sokkal közelebb van hozzá Vučić, mint Orbán, azért, mert ott kitartó, nagyon kitartó, tömeges, elszánt, békés, de elszánt tüntetések vannak, éppen most menet közben hallottam, harmadik napja blokád alatt van a köztelevízió. Mondhatják ezt erre persze a nagyon okos megmondó emberek, meg politikai elemzők, meg nem tudom kicsodák, hogy hát még ott se bukott meg a rendszer, persze. De közelebb vannak hozzá, illetve azt tudom mondani, hogy azért a Szerbiában is az ellenzék szerintem hibázott, mert korábban, nem most, nem tudom hány évvel ezelőtt, volt már olyan, amikor ilyen tüntetések hatására meggyengült a Vučić, és akkor például kiírt előrehozott választásokat nagyon gyorsan, mielőtt még az ellenzék szerkezetleg is felépíti magát, szervezetleg is felépíti magát, és aztán azt a választást is elcsalták. Tehát ezt azért mondom csak példának, hogy amikor követelünk valamit, akkor azzal tesszük legjobban, ha a tiszta választás feltételeit követeljük, tehát azt követeljük, hogy a hatalom tárgyaljon a tiszta választás feltételeiről, mert aztán ő hiába ír ki egy előrehozott választást, ha az a választásnak a körülményei ugyanolyan tisztátalanok, ugyanúgy el tudja csalni, ugyanúgy a propagandával, vagy akár közvetlenül elcsalni.
Erről majd még fogunk beszélni, igen, ugyanis ez önnek is régi témája, viszont egy picit visszatérnek konkrétan a tüntetésekhez, illetve azonnak a méretéhez. Kim voltam jó szerével mindegyiken, és az most arra már viszont feltűnő, hogy mintha egyre kevesebben lennének. Most a legutóbb az Erzsébet hídon már az látszott, hogy nagyjából a tömeg a hídnak a felét tudja blokkolni. Ön ezt hogy éli meg, illetve mi a véleménye arról, hogy ez a kritikus tömeg az egyelőre nem látszik?
Hát nézze, én remélem, hogy ez változhat, csak remélni tudok, nem vagyok jós. Ha jós lennék, akkor ha elkezdek valamibe, mondjuk állatorvos vagyok, ha jós lennék, és tudnám, hogy úgyse sikerül a műtét, akkor nem kezdeném el azt a műtétet, ugye? Ha meg tudnám, hogy úgyis sikerül, akkor meg csinálnám, és csak azt vállalnám el. Tehát nem vagyok jós. Egy versenyfutásról van szó, itt tulajdonképpen az a kérdés, hogy ki fogja előbb meggyőzni a másikat. A okos elemzők, vagy a pesszimista választópolgárok fogják-e meggyőzni azt a 10 000 embert, aki kim volt múlt héten az Erzsébet hídon, hogy nem kell ezt csinálni, nem olyan nagy baj ez, lépjünk túl rajta, már csak egy évet kell aludnunk a választásokig, Kínában is vannak óriás cirkálók, meg gyorsvasutak, hát istenként megfigyelnek minket ezekkel, engedjük el, úgyse lehet eredményt elérni. Ezek győzik meg ezt a 10 000 embert, vagy pedig ez a 10 000 ember győzi meg, akik kiabáltak most is kérésemnek megfelelően ugyan, de úgy láttam, hogy szívből mondják, hogy nem hagyjuk abba. Uh-huh. Ezek az emberek győzik-e meg azokat, akik azt mondják, hogy ennek nincsen semmi értelme, vagy nem is kell ezzel foglalkozni. Ez a másik lehetőség. Én ezt nem tudom, hogy ebből a kettőből melyik lesz természetesen. Az, hogy most egy kicsit kevesebben voltak a hídon valóban, tehát egyébként ennek voltak technikai okai is. Ugye a rendőrség szándékosan az előző héten tudta, hogy egy óra alatt nem lehet felépíteni a technikát, tehát a kivetítőt, uh-huh, hangosítást, de nem adott 2 órát, mint korábban, hanem azt mondta, hogy oldjátok meg 1 óra alatt, és itt ugye a technikusok akárhogy is dolgoztak, megjelent a tömeg ugye az előző héten, és 1 órát tulajdonképpen nem történt semmi. Mm. Tehát ugye ez elvezethet oda, hogy amikor én meghirdetem 5-re a tüntetést, akkor sokan mondják, nem sietek annyira, mert úgyse lesz ott 1 óráig semmi, és most is ez történt, hogy a végére 6 órakor, amikor elindultunk felfelé a Karmelitába, akkorra jöttek meg sokan. Aminek viszont nagyon örülök, hogy a Karmelitába nagyon sokan voltunk, nem tudom megsacolni, lehet, hogy 4 000-en, lehet, hogy 3 000-en, nem tudom, megtelt az a tér, és ami nagyon fontos, hogy borzasztó sok fiatallal, borzasztóan békésen, de nagyon elszántan, és a legnagyobb élmény, ugyan nem is maga az a felszólalók voltak, bár az is nagyon nagy élmény volt, hogy olyan művészek jöttek el, akik korábban egy nem biztos, hogy elképzelhető lett volna egy politikai célú tüntetésen, nem párt, hanem politikai célú tüntetésen felszólaljanak, de a legnagyobb élmény az utána volt, amikor még jó néhány órára nagyon sok ember ott maradt, békésen, jókedvűen egyébként, de láthatóan a hatalom ellen tüntetve, és ez zavarja igazán a kormányt.
Akkor maradjunk is rögtön a fiataloknál, hogy önök rendkívül sokat követelnek most a kormánytól, tehát egészen konkrétan az alaptörvény módosítás visszavonását, illetve a gyülekezési törvény módosításának visszavonását, hogyha jól értem. Nem tart attól, hogyha ez nem jön össze, akkor egy a politikába nagyon frissen belépő generációnak okoz ezzel egyfajta csalódást, kudarc, reménytelenség érzés?
Ez sajnos már ez a generáció meg kellett, hogy élje, hiszen a diák
tüntetés... A 15-16-17 évesek?
A diák, hát ezek ugyanúgy a diák tüntetéseken is egyébként ez a generáció volt elsősorban aktív. Ott egyébként nekem egy kicsit csalódás volt, hogy az egyetemi polgárság, egyetemi diákság, az kevésbé a diák tüntetésekben kevésbé vett részt, mint a gimnáziumi diákság, de meg kellett élni nekik is, mert volt ugye a Free SFE törvény, amit inkább az egyetemisták csináltak, tulajdonképpen egyébként ez is egy rossz tendencia, hogyha mindig csak saját magának a problémáival foglalkozik valaki. Hát sajnos, akkor megint csak azt mondanám, ha szerintem ez egy bukásra ítélt dolog, akkor azt mondom, ne csináljuk, nehogy véletlenül csalódjunk, tehát ezt a kérdést én nem nagyon értem. Nagyon örülök ezeknek a fiataloknak. Arra kell vigyázni viszont, arra kell vigyázni, és én ezért nem feltétlenül örültem, amikor más hírakra elindultak ezek a fiatalok, mert a hatalomnak azért ez egy, vagy elvezették őket valakik.
Mert, hát a Momentum mert, egész konkrétan.
Hát, ők is, igen, ők elsősorban.
Kiket sejt még?
Nem, hát a felháborodás, tehát nem tudom, hogy kik voltak ott még, tehát nyilván én értem, hogy miért mentek el, tehát nagy a felháborodás ezekben a fiatalokban. Számomra meglepően nagy tömegben indultak el, sose felejtem el, amikor az első alkalommal kimentem, és akkor még kevesen voltak, és amikor a tüntetés végén mentem ki, akkor még láttam, mennyire sokan, mennyi fiatal jön, és mentek ugye jókedvűen hidakat foglalni. Én azért nem voltam ettől boldog, akik ilyet szerveztek, mert azért ez is ki van találva a hatalomtól. Tehát nem véletlenül csinálta ezt a törvényt elsőnek ebben a sorozatban, a tavaszi nagytakarításban, hogy technikailag olajozottá tegye ezeknek az embereknek a büntetését. Tehát korábban ugye arról volt szó, hogy ilyet akkor tudott megakadályozni, hogy oda küld 1000-2000 rendőrt, 3000 rendőrt, meg egy ilyen vizes kocsit, és szétveri ezeket a tüntetéseket. De ez kínos neki, ez nem jó, meg ez ettől be lehet lobbanni az egész ellenzéki társadalmat, és akkor inkább ez van kitalálva, hogy majd akkor jó, csináljátok csak, aztán elkezdjük küldeni majd a csekkeket. És akkor van a lelkesedés, mert de jó, elfoglaltuk a hidat, tényleg jó, és utána jönnek a csekkek. Én tegnap nagyon sok emberrel tudtam beszélni, ugye éjjel is, meg napközben is, nagyon sok fiatallal is
jönnek
beszéltem.
A csekkek.
És ugye jönnek, jövögetnek a csekkek, és nyilván ezek egy idő után megvan a veszély, hogy akkor elveszi a kedvét ezeknek az embereknek. Én azért mondom azt, hogy amíg lehet, addig mindenképpen úgymond bejelentett tüntetéseket kell tartani. Biztos, hogy nem csináltam volna a Momentum helyében, nem tudtam róla, hogy ők eleve erről a parlamenti kordonról én nem tudtam. Ehhez, tehát én ismerem, hogy milyen nagy a parlament, ahhoz, hogy azt tényleg meg lehessen akadályozni, hogy oda bemenjen valaki, hát ahhoz minimum 20 ezer ember kell, de inkább 100 ezer ember kell, hogy azt meg lehessen csinálni, nem pedig 20 képviselő meg alkalmazott. Másrésztről, ami utána még inkább szerintem, ha tudtam volna, eltanácsoltam volna a kollégákat ettől, hogy elmenni 30 emberrel vagy 40 emberrel föl a Karmelitába, ezt megtehették volna úgy is, hogy bejelentik a tüntetést, és akkor fölengedték volna a rendőrök, csak ugye ők tudták, hogy 30-40 emberrel nem nagyon érdemes. Na most a rendőrségnek is az volt az érdeke, hogy jó, akkor a hídon megtartjuk, megfogjuk ezeket az embereket, nyomkolódunk egy kicsit, nyomkodjuk egymást, azok a képek elvehetik sajnos, és nagyon remélem, hogy nem veszik el az embereknek a kedvét a tüntetésektől, hiszen azért sokan tudják, hogy amikor egy tömeg vagyunk, az sokkal kisebb kockázat, mint hogyha kisebben tömeg van, és ehhez kinek van ehhez kedve, hogy ott a Marcon a piros sapkás vitézek ránk cigálják őket, meg akár ugye az itteni kiadott fizetés, vagy büntetési tételek is elvetik a kedvet ettől. Tehát ott, ami történt, az a hatalomnak, én úgy gondolom, hogy a hatalomnak kedvező történet volt, annak ellenére, hogy azok a fiatalok, az a pár tucat fiatal, aki ment, ezt nem így élte meg. De valójában ezeknek a hatalmaknak az a célja, ők ezt nem szégyellik. Tehát lehet, hogy valaki úgy érzi, hogy ez nem jó a hatalomnak, mert az van a tévében, hogy ők milyen kemények. Nem, ő ezt akarja üzenni, hogyha azt nem akarja, az nem volt neki jó, amikor könnygázzal kellett mennie. De az, hogyha ez történik, ez elveheti a kedvet, és ugyanígy, amikor is olvasom, hogy akkor a egyik momentumos kollégának kiírják, hogy jaj, ott 900 ezer forintnyi büntetést kapott.
Tomer János,
persze, igen. Persze, hogy kapott. Ő nagyon jól tudta, hogy ezt kapta. Ő ezt vállalta is, de ugyanakkor, és milyen jó, mert benne van az újságban, hogy ő milyen nagy hős volt, de ugyanakkor ezzel elveheti a kedvét a tüntetőknek. Egy másik példát hadd mondjak, hogy amikor alátámasztva az én véleményemet, azt gondolom, hogy föl, inkább zárjuk ezt le. Nem szeretném, nem. Lehet, hogy ezt zárjuk el, mert a lényeg az, akkor leegyszerűsítve, mert nagyon sokat beszélek, és nem akarok túl sokat meg elvenni még más fontos kérdésekről. A lényeg az, ezt a tüntetésen is elmondtam, hogy a hatalom nem a balhétól fél. Tehát nem attól fél, hogy néhány tucat vagy néhány száz ember nagyon határozottan és nagyon elszántan, és minden becsületem az övék, esetleg megküzd rendőrökkel, vagy esetleg bevállalja a nagy büntetéseket. A hatalom az attól fél, amikor nagy tömegek nagyon békésen, de láthatóan, nagyon határozottan és kitartóan tüntetnek ellene, követelnek tőle valamit. És ez a fontos. Mi a követelés meg a tiltakozás közötti különbség? Az, hogy a követelőknél tudjuk, hogy nem hagyják abba, addig nem nyugszanak bele, amíg nincs meg az eredmény. Tiltakozás volt eddig is. Volt nagyon sok szép nagy tiltakozás, nagy tüntetések, nagyon szép szónokokkal nagyon szép tüntetések voltak, de mindig abba hagytuk, mindig mondtuk, hogy nem hagyjuk abba, azt mondtuk, hogy nem hagyjuk, és aztán mindig hagytuk, mert amikor nem történt semmi, akkor tovább mentünk. A lényeg, ha megnézzük ezeket a hibrid rezsimeket, azokban az országokban érnek el eredményt a tüntetők, amikor valóban nem hagyják abba. És ez fáj. Az sokkal jobban fájt a Orbánnak, higgy el, hogy megnézte, nem volt ott már ugye akkor este, de biztos, hogy megnézte azokat a képeket, kért róla a jelentés, amikor néhány ezer nagyon elszánt, nagyon, de jókedvűre nagyon elszánt, és egyébként haragos fiatal ott van, és órákon keresztül ott marad az ő hivatala előtt.
Van viszont egy olyan olvasata is az öntüntetéseinek, és ezt elsősorban vidékről hallottuk vissza, vidéki városokból, illetve falvakból, hogy az ugyan szép, hogy ön tüntet, illetve hogy ön mellett néhány ezer ember tüntet, de önök olyan kérdések ellen tüntetnek, amiket a Fidesz dobott be a köztudatba. Csak hadd fejezzem be gyorsan, és hogy ezek mellett nem marad idő, illetve nem jut elég tér sem a médiában, sem a budapesti utcákon az egészségügy, oktatás vagy agrárium témának. Érzi ezt a konfliktust egyáltalán?
Nem, ez egy álkonfliktus. Tehát amennyiben? Elhiszem, hogy van ilyen, és elhiszem, aki ezt így véli, tehát tiszteletbe tartom ezt a véleményt, de ez egy álkonfliktus több dolog miatt. Egyrészt tessék akkor tüntetni százezren az egészségügyért. Vagy tessék akkor tüntetni százezren a szociális ágazatokért. Nem tettük, nem csináltuk. Azért nem, mert bármit tüntetünk, bármilyen célban tüntetünk, a tüntetésnek az eredménye, visszatérve az elejére, amit beszéltünk, az eredménye az attól függ, hogy mennyire látható az a tüntetés, meg mennyire vagyunk elszántak. A láthatóságról én szerettem volna sokat, csak ugye mindig, ahogy ez a propaganda gépezet arról szól, hogy bármilyen tüntetést csinálunk, egy százezres tüntetést csinálunk, azt látja mondjuk 1 millió vagy 1,5 millió ember, uh-huh. 1,5 millió ember, a többi az a propagandába fogja látni a legelején csinált felvételt, vagy pedig azt mondják, hogy nem tudom, ezek csak a liberális sorosista meg fogja magyarázni, de nem fognak mutatni ebből semmit sem. Tehát 1 millió ember látja, 9 millió ember nem látja. Ez az első érvem erre. A második, Mert nagyon sok érvem van ez ellen. A második pedig az, hogy azért a maradék független médiában, mint hogy önök is, meg van még néhány ilyen hely, azért kell a tartalom. Tehát nem az van, hogy önöknél a címlapon, a HVG címlapon egyetlen egy cikk fér el, hanem elfér az is, hogy elmegy a Magyar Péter a kórházba, és nagyon helyesen ugye megmutatja azokat az állapotokat. Én magam is tettem nagyon sok ilyet. És elfér az is, hogy tüntettek az emberek. Mind a kettő elfér. Mint ahogy elfér egymás mellett bőven az, hogy pártot kell építeni vidéken is, meg kell keresni azokat az embereket, akik hajlandóak tevékenyen részt venni, és vállalni, hogy ők ellenzékek, és dolgozni is ezért, és emellett meg kell csinálni azt az ellenállást, ami elvezet ahhoz, hogy valódi választásokról beszélhessünk. Ez a két házi feladat volt, amit az ellenzék nem csinált meg. Az egyik az, hogy legyen egy erős, vidéken is látható, többé-kevésbé hiteles párt, a másik pedig, hogy legyenek választások. Ez a kettő, ez nem oltja ki egymást. Egyáltalán nem oltja ki egymást. Ez a második válaszom erre. A harmadik pedig az, ugye, hogy nem vagyok én se hülye, higgyék el. Tehát ugye én csak egy vidéki állatorvos vagyok, tényleg nem vagyok politikus, de azért ebbe benne merítkeztem, és benne vagyok elég régóta ebbe a fekáliába. Természetesen tudom, hogy ez egy csapda. Tehát ez egy jól kitervelt, pontosan jól előre kitervelt csapda helyzet, amikor a hatalom a meleg kérdésbe, a homofóbiába csomagolja be, a meleg jogokba csomagolja be a teljes ellenzéket megfélemlítő technikai törvényjavaslatot, a kínai típusú arcfelismerő rendszer bevezetését. Mert persze, a propaganda, mivel engedtük, hogy a propaganda létezzen, mert nem harcoltunk meg, mert akkor is azt mondtuk, hogy ez csak egy szimbolikus kérdés, és beszéljünk inkább a tejáráról, meg a kórházakról, meg mindenről. Engedtük, hogy ezt a kiépítse ezt a hatalmát, ezt a propaganda gépezetet, ezért ezzel kezdte. Persze, hogy egy csapda a hatalomnak, az is jó, hogyha egy kicsit tüntikéznek, az nem jó, ha tüntetnek, ha követelnek, nem fejezik be, sokan vannak, addig, amíg... De a tüntike az jó, mert akkor azt mondja, hogy hát ezek csak itt a lipsik sivalkodnak itt a melegeknek a jogaiért. De az mondta ezt, ebben igaza van, ugye a... Itt akartam mondani a nevét, a Tiszás...
Bódis Krisztina.
Bódis Krisztina, igen, elnézést kérek.
Semmi probléma.
51 éves vagyok, már nem úgy jönnek a nevek. De ő azt mondta, hogy a ellenzék úgy fütyül, ahogy a kormány, vagy úgy táncol, ahogy a kormány fütyül, hogyha fellép ezen a törvény ellen. Ja, ez a csapda helyzet az, hogy akkor is úgy táncol, mint ahogyan a kormány fütyül, hogyha nem mond semmit. A kormánynak az a legjobb, ha nem táncol senki semmit, hanem áll, és némán nézi, ahogy építik le a demokráciát tégláról téglára.
Csak ebből hogy a csapdából,
ebből a csapdából. Mi a kimenetel? Mi a kimenetel? Egyetlen egy kimenetel van ebből a csapdából, van belőle. Az, ha nem tüntikézünk, nem tiltakozunk, hanem követelünk, ha nem fejezzük be, ha ezt végigvisszük, ha ez az a téma, vagy ez az a határ, ez az a vörös pont, ami már nem engedjük, hogy tovább, hogy visszanyomjuk, ahogy ugye a rendőrök nyomogatják vissza a tüntetőket, visszanyomjuk, nincs belőle más kiút. Ebből a csapdából egyszerűen nincs kiút. Ha valaki jobbat mond, tudom, az a másik ajánlat, hogy ne csináljunk semmit, hanem várjunk a választásra, mert az most jól áll a bizonyos közönkutatásokként egész jól áll a Tisza, és valóban valószínűleg tényleg jól áll, hogyha a Fidesz elkezdte ezt a következő szakaszát a demokrácia leépítésének, elkezdett átlépni a hibrid rezsimből a teljes diktatúrába. Az is egy ajánlat. Csak az a baj, hogy látjuk, mondom, én csak egy vidéki állatosok, tényleg, de ha az ember olvas külföldi híreket, és megnézi nem csak a belpolitikát, hanem a külpolitikát, ezek a rendszerek egymástól tanulnak, és ezek a rendszerek, amikor elérnek oda, hogy megrogyik a népszerűségük, akkor pont mindig ettől egyik ugyanezeket a törvényeket veszik elő, mint amit most a Fidesz vett elő, és ezek ugyanúgy működnek, és jól működnek mindegyik országban a saját szempontjukból. Érdemes elnézést a konkurenciájukat, egymást, az a konkurensek, de azért szerintem a független sajtó, maradék független sajtó, hogy legyen annyira szolidáris, hogy elmondhassam, nyilván, akkor nem mondom be, hogy melyik, te bemondom.
Hát nyugodtan,
a
Telex,
nyugodtan. A Telexben a Nyilas Gergelynek volt egy nagyon-nagyon jó cikke, amikor a putyini rendszer párhuzamait összehozta, mindenkinek javaslom elolvasni, aki még azon a véleményen van, hogy hagyjuk ezt az egészet, hát ez most megint csak egy kis lépés volt, nem olyan nagy baj ez, majd valahogy megoldjuk, alszunk egy évet, aztán majd a Magyar Péter megnyeri a választást, aztán kész. Amiről most beszélünk, az nem a Pride-nak a betiltása, hanem a kormánynak nem tetsző tüntetések betiltása. Arról szól, hogy amit most meg megcsinált, be akarta tiltani az Erzsébet hídon tartott tüntetés, mert az fáj neki.
Illetve a kutyapártnak a tüntetését is.
És azt is be akarta tiltani. Még nem tudta, de most már majd ugye be tudja is. Az a lényeg, hogy egy betiltott tüntetés, persze nevetünk rajta, mert elmegyünk majd legfeljebb a Pride-ra. De hogyha ő ezt könnyebben tudja szankcionálni, akkor előbb-utóbb ezek a tüntetések valóban ki fognak fulladni, mert nem attól félnek az emberek, mint a diktatúrában, hogy megverik őket, meg elviszik börtönbe, hanem egyelőre most még csak attól félnek, hogy majd kapnak 80 ezeres csekkeket.
Szeretném, hogyha valamit viszont itt tisztáznánk. Mi a különbség az ön által is emlegetett tüncikézés, illetve a konkrét tüntetés között? Mert az a helyzet, hogy amikor mondjuk az Erzsébet hídon hajnalban kimegyünk, akkor ott 20-30-40 ember volt az önök blokkádjánál, és az akkor most tüntetés vagy tüncikézés?
Melyik?
Az Erzsébet hídon, amikor a hajnali 4 óráig kim voltak a végén, 56
ember. Akkor maga nem volt ott nem volt ott végig. Ott egy fok volt, kérem. Éjjel, egy fok volt, és rohadt nagy szél volt. Baromira nem mindegy,
emlékszem,
hogy kimegyek egy fél órát, de biztos
igen.
Nem végig, biztos nem végig. Tehát mi ott voltunk végig, sőt, még tegnap is elég hideg volt, én azt hittem, hogy az könnyebb lesz, de ugye most nem 4-kor nem lehetett hazamenni a melegbe, hanem ugye végig kellett lenni, és azért ott 12 fok volt, az se könnyű. Ez például egy borzasztó nagy különbség.
De tehát akkor
azok, akik
fel,
ott voltak
melyik,
hajnal 4-ig, mindjárt mondom, tehát akik hajnal 4-ig ott voltak, ők egészen biztosan nem tüncikéztek, akik pedig tegnap egész nap ott volt, azok nem tüncikésztek. De a lényeg, az még jobban, nem is ez a lényeg, hogy most hány óráig, meg hogyan, hanem az, hogy elmondták, hogy nem hagyjuk abba. Ez a rohadt nagy különbség a tüncike, meg a tüntetés között. A tiltakozás, meg a követelés között. Ha azt mondom, hogy tiltakozom valami miatt, kimegyek, nem hagyjuk, hazamegyek, megtörtént, jó, várjuk a következő vörös vonal átlépést. Az a tüncike, még akkor is, hogyha 60 ezeren vannak, vagy 100 ezeren, bár ugye az már egy komoly. A legnagyobb tüntetés is sajnos tüncike volt, amikor az influencerek, mert a legnagyobb tüntetés ugye nem Magyar Péter csinálta, hanem az influencerek csinálták az Hősök terére, ahol tényleg ott volt 150 ezer ember, vagy akár több is, de az is csak egy tüncike volt, mert utána fogták magukat, azt mondtuk, hogy gyűjtünk pár embernek lakásra, és abba hagyták. Nem volt az, nem mondta ki senki, hogy mit követel, és mit történik akkor, hogyha az a követelés nem valósul meg. Mi most máshogy csináljuk. Azt
nem
nagyon
mondják, hogy mi történik, hogyha nem valósul meg.
Nem hagyjuk abba, ennyi.
Tehát és tudja azt garantálni, hogy nyáron is végig, hogyha...
Hát nézze, még egyszer mondom, a Majdanon ez történt. A szerbeknél ez történik.
Csak hogy Fico ott ellen 10 000 vagy 100 000 ember csinálja, itthon hát, viszont még
én nem. Jó, most ennyien voltunk, hagyjuk abba, menjek haza. Természetesen jöhet olyan, még egyszer mondom, nem vagyok jós. Állatorvos vagyok, nem kezd, akkor ha én jós lennék, és azt gondolnám, hogy egy műtétbe biztos, hogy bele fog halni, vagy nem sikerül megmenteni, azt a műtétet hagynám abba. Most is én nem tudom, hogy ebből lesz-e változás, vagy sem. Lehet. És eljöhet egy olyan időpont, nyilván, ha ketten maradok, vagy hárman, akkor nem fogom csinálni, abba fogom hagyni. Valaki azt mondta, egyébként számomra komoly elemző, hogy vigyázni kell, mert ez veszélyezteti a karrieremet, mert mi van, hogyha emiatt, hogy itt nem sikerült most ez a tüntetés sorozat, akkor majd gyenge leszek, meg rám indul a Tisza, meg mit tudom, akkor jaj, Zuglóban nem választanak meg. Hát rohadtul nem érdekel. Tehát aki ezt mondta nekem, bár régóta ismer, de nem értem, mert ezek szerint mégse ismer annyira. Nem ez az érdekes. Az az érdekes, hogy nem tudom elfogadni, hogy ez így legyen. Én azért mentem ki tegnap, bár mondom, sokan nyilván nem tudják, hogy ez milyen kellemetlen. Én se tudtam, hogy milyen 12 fokban alvás nélkül végigülni egy éjszakát, és utána még, ahogy jöttek a nagyon kedves emberek, és beszélgetni velük másnap, nem könnyű, de azért azt akartuk megmutatni, hogy nem hagyjuk abba, és akik ezt mondták, több ezren skandálták, hogy nem hagyjuk abba, nagyon bízom benne, hogy ezt be is tartják, és nagyon bízom benne, hogy ők rá fogják venni embertársaikat, hogy a következő alkalommal ők is jöjjenek ki.
Picit törjünk át Magyar Péterre. Ön szerint a Tiszának az elnöke helyes vagy helytelen döntést hozott akkor, amikor úgy döntött, hogy nem áll be az önök tiltakozása mögé itt a fővárosban?
Nézd, inkább úgy tudom mondani, hogy meg tudom érteni úgymond az ő aggályait. Ugye, ahogy mondtam, egy csapda helyzetről van szó. Egyébként nincs azzal semmi gond, hogyha van egy munka megosztás, és ő építi úgymond a pártját, és próbál minél nagyobb népszerűséget szerezni ugye a fideszeseken belül is, és azért egy, azt érdemes kimondani ezekről annyit azért örülök, ha majd kimond, vagy elmondja, hogy ugye ez egy valóban előkészített csapda helyzet, de tulajdonképpen erről beszélt is. Azért nem biztos, hogy ez olyan nagyon-nagyon jó stratégia, mert éppen most, ahogy jöttem, küldtek nekem egy Metropol cikket, amiben ugye a propaganda, ugye az ingyen osztogatott Metropol című újságban, hatalmas címlapon, hogy Magyar Péterék állnak a hadházi tüntetése mögött. Tehát bármit mond, a propaganda mindig tud, mert valahol kiolvastak egy Tisza aktivistát, akinek a üzenetét, hogy azért menjetek el, ha lehet. És ennek egyébként nagyon örülök, hogy nagyon sok tiszás ezt értette, én nagyon sok emberrel beszéltem, és olyanok is voltak, hiszen ők is ellenzéki emberek. Tehát azt én remélem, tehát elhiszem akár a képviselő úrnak is, hogy az a meggyőződése, hogy esetleg ezzel ártunk, de mégis remélem, hogy meg tudom majd győzni erről, hogy ez nem, ez a kettő, ez együtt van. Tehát a két házi feladat, ami a pártnak a megszervezése, és nyilván megpróbálni a bizonytalanokat megszólítani, ez is egy feladat, de ahhoz, hogy a választáson nyerjünk, ahhoz választásokra van szükség. Még egy külföldi példa, néhány évvel ezelőtt a török választásokon már ott volt a jó jelölt, és előtte hetekig azt olvastam az újságokban, hogy hú, itt most mekkora esély van, hogy legyőzik az Erdogánt. Én meg röhögtem rajta, hát az Erdogán ezt így gondolná, ki se írná a választásokat, vagy elvinné valahova, lefogná és bezárná a jelöltjét. Hát ez történt, pont ez történt. Most ezt látjuk. Higgyék el, ezek ilyen rendszerek, ezek bűnözőkkel állunk szembe. A politológusoknak, az okos nagy megmondó embereknek nagyon igazuk van, igazuk lenne, hogyha ez egy demokrácia lenne. De ez nem egy demokrácia. Itt komoly, 100 milliárdokat, 1000 milliárdokat komolyan szervezetten ellopó bűnözőkről van szó, akik nagyon jól tudják, hogyha veszítenek, akkor mit veszthetnek. Ugyan nyugodtak lehetnek olyan szempontból, hogy a Fico is veszített egyszer, aztán és utána, mivel nem volt meg a parlamentben ugye az ellenzéknek a kétharmada, a parlament nem adta ki a Ficót meg a belügyminiszterét, pedig egészen konkrét bizonyítékok voltak, ahogy a belügyminiszter egy vadászházban tárgyalta a mafiózókkal, rengeteg konkrét bizonyíték volt, csak nem adták ki a mentelmi jogát a Ficónak meg a belügyminiszternek, és ugye ez nem kis részben Orbánék segítségével visszatudott jönni a Fico. Ezt is érdemes, tényleg csak egy állatorvos vagyok vidékről, de azért olvas az ember újságot, és azért mindenkinek azt javaslom, hogy gondoljon vissza a Fico példára, hogy nyerte meg. A választások előtt körülbelül 2 hónappal hirtelen elkezdtek tömegesen menni migránsok, de nem Ausztriába, hanem Magyarország felől Szlovákiába. Csettintett egyet az Orbán, a Vucic küldte a migránsokat, az Orbán által kiengedett csempészek, embercsempészek vitték őket buszámra a határa, és küldték át a migránsokat. Megnyerte a Fico ennek megfelelően, megnyerte a választásokat, 2 nap múlva hopp, mint hogyha nem is lett volna, vége lett ennek a dolognak. Aki azt hiszi, hogy majd itt a Orbán csak úgy átadja a hatalmát, ne higgye azt, hogyha baj van, nem csettint egyet az Orbán, és nem jönnek megint migránsok százával, ezrével. Én nem értem, hogy aki tényleg azt gondolja, hogy nem kell úgymond ilyen szimbolikus ügyekkel foglalkozni, és elég a választásokra várni, aludni egy kicsit, és akkor már csak 300 nem tudom hányat, és akkor majd elmegyünk szavazni, tök kényelmes, jó, kiöltözünk, más nem kell tenni. Az hol élt eddig? Hol élt eddig?
Ön szerint egyébként le lehet váltani a Fideszt 2026-ban a jelenlegi feltételrendszer mellett, vagy sem?
Én mindig azt mondom, hogy ezt szoktam megkapni, hogy hú, demoralizál a Hatházi, meg Kárál, mert hogy azt mondja, hogy nem, akkor majd nem mennek el az emberek szavazni.
Még mindig azt mondja, hogy nem.
Nem, sosem mondtam, hogy nem. Uh-huh. Azt mondtam, hogy természetesen lehetnek olyan körülmények, amikor valami nagy baleset történik, tehát ugye ezt fekete hattyúnak szokták mondani, mint ami történt a szerbeknél ugye ezzel a vasúti pályaudvarral, igen, vagy ami történt a szerencsétlen módon a újságírókkal, akiket lelőttek szlovákoknál. Lehet egy hirtelen olyan nagy megrázkódtatás, ahol a legjobb praktikák ellenére is el tudják takarítani a kormányt. Csak hogyha egy bizonyos határon túl engedjük ezt a hatalmat, akkor az is könnyen előfordulhat, mint ami a fehér oroszoknál, ahol ugye 80-20 volt a közönkutatások szerint az ellenzék javára, azt valahogy mégis 20-80-at írtak rá az eredményjelző táblára. A kérdés az, hogy utána egy ilyen választás után mi fog történni, és a kormányt nem a Pride érdekli, hogy arra ne menjenek el, hanem amikor majd egy ilyen választás után azt mondja, hú, ezek nem akarnak bele törődni a hatalmukba, vagy a vereségükbe, és tüntetnek, hát be kell tiltani, mert ezek az államrendet akarják megszüntetni. Erről szólnak a mostani tüntetések. Aki azt gondolja, hogy az Orbán ilyet biztos nem tesz, az megint nem értem, hogy hol a fenébe élt eddig. Másrészt nem értem, hogy miért nem nézte meg a grúziai választásokról szóló beszámolókat, ahol Orbán másnap elment a grúziai elvtársakhoz, tudta nagyon jól, hogy hogyan csalták el azokat a választásokat, rengeteg egyértelmű evidencia van, hogy hogyan csalták el, de ő ment, és legitimálta nemzetközileg azt, hogy egy uniós vezető odajön, az már...
Hát az uniós soros elnöke.
Az már ráadásul az elnökeként legitimálta azokat a választásokat. Minden lehetősége megvan, hogyha ő neki kell eddig is csalt, de hogyha még nyíltabban kell, nyilvánvalóban kell csalni, akkor majd eljön az ostoba, idióta Trump, vagy annak az alelnöke, és azt mondja, hogy hát kérem, itt minden rendben volt.
De ebből nekem még mindig nem tiszta, hogy le lehet váltani a Fideszen szerint, vagy sem.
Igen, akkor pedig annyiszor elmondtam már, én azt mondom, hogy ha nem változtatunk a körülmények között a játékszabályokon, akkor szinte lehetetlen. Szinte lehetetlen. Ebbe a szintébe azért nem érdemes nagyon belekapaszkodni, mert ez a szinte, ez pont azért van, hogy ilyen vitatkozások legyen, vagy most nem vitatkozik, hanem kérdez, de ugye az ilyen, amikor újságírók mondanak véleménycikkeket, ami szintén természetesen mindenkinek megvan a joga, de amikor megy a finnyogás, hogy a Hatház már megint most minek tüntett, amikor közben olyan jól áll a Tisza, minek ilyen szabadságjogokkal, meg Pride, minek ezzel foglalkozni, meg kínai típusú arcfelismerő rendszerek, ez a szinte miatt van. Hogyha nem lenne ez a szinte, tehát hogyha nem lenne mindig egy kis lehetőség, hogy hát, ha csak 4 évet kell várni, hát ha már csak 3-at kell, hát ha már csak 1 évet kell várni, akkor ugye sokkal több ember jönnek ki, amikor adott esetben hirtelen úgy érzik, hogy na, most már elég volt. Akkor lenne a forradalom, ugye azt hívják forradalomnak. Csak a forradalom egyébként egy nagyon kellemetlen és nehéz dolog. Higgyék el, hogy sokkal nehezebb, az egy erőszakos dolog. Ez, amit el kell kerülni. És sokkal nehezebb egy megnyert választás után, egy elcsalt megnyert választás után, amikor a kormány elcsalja, megnyeri a választást, sokkal-sokkal nehezebb akkor, és sokkal fájdalmasabb, akkor esetleg kikényszeríteni egy újat. Hogy lehet akkor már egy újat kikényszeríteni, vagy legalábbis egy újnak, és pláne egy újat, ami tisztább feltételekkel jön, mint az előző. Tehát ezt tessék belegondolni, nagyon okos emberek, nagyon tisztességes és értelmes embereknek idézem a két véleményét, hát mind a kettő történész egyébként. Az egyik, olvastam, hogy szerinte, hát szerinte is lehet, hogy elcsalják ezeket a választásokat, de szerinte azért 30-40% van, esély van rá, hogy mégsem, vagy mégsem tudják annyira, hogy ne nyerjen az ellenzék. Hát egyébként látszik, hogy történész, mert ugye nem reáltárgyakból érettségzett jól ezek szerint, tehát hogy lehet az, hogy 30-40%, miből számolja ki? Tehát ahhoz, hogy mondjak egy 30-40%, miért nem 20-30, vagy miért nem 10-20? Én sem tudom megmondani, hogy hány százalék esélyben, nem lehet megmondani. A másik történész pedig azt mondta, hogy nagyon sajnál engem, és majdnem, hogy szán, mert hogy úgyis el fog ez bukni, amit most csinálunk, de ő tudja, hogy elfogják, ő biztos benne, hogy ezt el fogják csalni, ezt a választást, és majd akkor ugye lesz olyan nagy a felháborodás, majd akkor ő is kimegy az utcára, most nem is jön el nekem beszélni a tüntetéseken, most ez nem, ez szánalmas dolog, itt most egy pár ezer emberi ugrál. De könyörgöm, arról van szó, hogy amikor elcsalják azt a választást, akkor betiltják majd ezeket a tüntetéseket, mert ez az államrend ellen van. Ez, nyertünk egy választást, aki ez ellen tüntet, az az államrendnek a megdöntése, könyörgöm. És azon akkor majd hogy fognak elmenni az emberek, amikor lehet tudni, hogy az előn tényleg hatalmas volt egy 200-es tüntetés, abból mondjuk 30 ezer, nem az összes, mert azért mindenkit nem lehet úgy lefotózni, 30 ezer két nap múlva kap egy 80 ezeres csekket. Elmegy a következőre, oda is elmegy még a következő 200 ezer ember, három nap múlva megint kap egy 80 ezeres csekket. Nem lehet ledolgozni se, ez az ördögi benne, mert ugye korábban lehetett, én is mondtam, hogy én nem fizetem be a dudálós tüntetésekért a fizet, hanem majd elmegyek a kertészetbe. Nem lehet ledolgozni se, levonják neki a számlájáról ezeket a pénzeket. És akkor a harmadik, negyedik, ötödik napon nem lesz ott, tüntessenek, csak tüntessenek. Semmi. De ne zárjanak le utat, mert azt már nem engedjük. Ne zárják körbe a parlamentet, azt ne engedjük. Zárják körbe, másnap kapják a büntetést, harmadnak kapják a büntetést, negyedik napja. Vége, kész. Ha elviszik Magyar Pétert, mert el kell vinni. Mert elvihetik, mert egyébként ugye...
Ezt reálisnak tartja? Hát,
hogy a csodában nem? Mit ne lehet? Miért ne? Ezek ilyen... Tehát bűnözőkkel állunk szembe. Magyar Péternél ráadásul a diákhitel központos szerződések miatt egy demokráciában az ugye bíróság elé kellene állnia. Ez benne van sajnos, ez fájdalmas kimondani, és lehet ezt mondani, de sajnos azok tények. Akkor azt mondják, hogy elvisszük. Még ráadásul lehet vele kompromittálni a hatházit, mert ő szólt, ugye. De ő pedig a hatalom ezt nagyon jól tudja, én ezzel jót tettem a Magyar Péterrel, mert nem az van, hogy két hónappal a választás előtt. Tehát ezek azok a szerződésekre lehetett volna két hónappal, vagy az ő általuk jól kiszámolt időpontban megfogni és elvinni, vagy akkor bíróság elé vinni. Így most ezt tudtuk, az ellenzék ezt neki megbocsátotta, de meg lehet. Ki fog érte tüntetni? Elviszik, 200-es tüntetés. Nagyon jó, rendben van. Két nap múlva kapják a csekket. Három nap múlva kapják a csekket, és mi lesz akkor egy hét múlva?
Ez ideig világos, csak ön is...
Teljesen, akkor mi a kérdés?
Arról beszél, igen, hogy a játékszabályokat kell megváltoztatni, igen, ahhoz, hogy egy tisztességes választás lehessen. Csak hogy öntől én ilyen mondatot olvastam tavaly novemberből, illetve korábbról is, viszont a játékszabályok azok maradtak.
Ja. Biztos én vagyok a rosszul érvelő, tehát mondják, hogy nem vagyok jó szónok, meg mondom, én csak egy vidéki állatorvos vagyok.
Nem, csak ez kizárólag
öntől lehet valami. Nem. Én ezt elismerem ebben, Én azért hoztam bizonyos áldozatokat, ezért rajtam térdelt rendőr, nekem csavarta úgy ki a kezem, hogy tényleg orrítottam, mint egy hülye gyerek, tényleg nem. Jobban kéne bírnom a fájdalmat. Én nem ültem be egyetlen egy bizottságba sem. Ha akartam volna, beülök a Momentum frakcióba, és akkor kérhettem bármit, a frakcióvezető helyettes lettem volna, akkor mondjuk kapok még havonta 1 millió forintot pluszba, vagy beülök egy bizottságba, akkor, vagy kettőbe, akkor világos, még 300-400-et. Hoztam bizonyos áldozatokat én is. De valószínűleg nem tudtam jól meggyőzni az embereket, ezt elfogadom. Csak hogy a leginkább azért nem, mert akiket meg kellett volna győznöm, azok elsősorban ezek a pártok. Tehát a pártoknak a politikusai, hiszen ők úgymond az ellenzéknek a képviselői, ők az ellenzék vezetői, most már ugye nem a parlamenti pártok, hanem most egy új vezető, igen, de ezeket a pártokat sajnos nem tudtam meggyőzni, még arról se, hogy ne menjetek be hülyéskedni a parlamentbe, igaz, hogy akkor 1 millióval kevesebb lesz a fizetésetek, vagy akár 2-vel is, mert most úgy van az alapfizetés, az 2 millió, és hogyha valaki frakcióvezető, akkor 4 milliót kell fizetni, vagy 4 millió a fizetése, tehát plusz 2 milliót kap. Nem tudtam még erről se őket meggyőzni, nemhogy arról, hogy akkor még keményebben lépjünk fel a rendszer ellen. Sőt, amikor elvesztették 22-ben ezek a választást, akkor még fel sem merült, pedig adta volna magát, hogy a választási vereségben ne saját maguk hülyeségét kelljen bevallani, hanem fogják rá a rendszerre, hogy nem voltak tiszták a feltételek.
Hát illetve Márki-Zay Péter.
Inkább igen. Akkor rá fogták Márki-Zayra, többé-kevésbé sikeresen, ezt ugye el van, pedig nem igaz, tehát nem ővele volt baj, a feltételekkel volt igazán baj. Nézzük meg, hogy a Kollár Kingával most ugyanazt csinálják, mint amit a Márki-Zay Péterrel csináltak. El se jutottak eddig, na most így én egyedül ezt hogyan változtassam meg? Tény, hogy lehet, hogy hamarabb is kezdhettem volna még komolyabban foglalkozni ezzel a üggyel, csináltam, próbálkoztam, sátraztam egy hetet, az se volt olyan kellemes, egy hetet a hidegben kint sátrazni, vihettem volna én is lakóautót, az sokkal kényelmesebb, van belső fűtés, még sátorban ott rohadtam egy hetet, tényleg nem volt kellemes. Hát akkor 2000-en jöttek el a végén a tüntetésre. Nem sikerült meggyőzni az embereket azért, mert közben az összes nagyokos megmondó ember, meg a pártok azt mondták, hogy nem kell ezzel foglalkozni, elég a tejárával, meg a kórházakkal, meg bármival. Most sajnos nagyon hasonló a szituáció, mert a mostani párt, tehát a mostani ellenzéki vezetőpárt szintén nagyon hasonló dolgokat mond. De nem nagyon tudok várni. Én magam nem akarok olyan országba élni, nem akarok, tudom, hogy a másik alternatív, vagy akkor elmenjek, meg ezt sokan mondják, nem akarok olyan országba élni, ahol kínai arcfelismerő rendszerekkel lehet az ellenzéket szankcionálni. Nem tudom elfogadni.
Hogy ellenúgy Zuglóval? Mert hogy Dúl Szabolcs podcastjában tavaly decemberben arról beszélt, hogy el fog indulni a 2026-os választások, ha a családja engedi, akkor gondolom ezt az engedélyt.
Igen, ez most már kell, hát ez inog, egyelőre most még. Hát éppen a családi, szoktunk ilyen szavazásokat tartani. Ilyen személyeset hagyd mondjak el, egyszer volt egy ilyen szavazás, és akkor akkor már csak a kislányommal tudtam a többséget megszerezni. Nem, lehet, hogy akkor én azt mondtam, hogy nem tudom, lehet, hogy akkor én nem elszavaztam éppen. De ott a kislányom, amikor ezt meghallott, hogy most miről beszéltek, és soha sem elfelejteni tehát elsírta magát, és azt mondta, hogy apa, az nem lehet, mert akkor a rossz bácsi fog győzni. Tehát a kislányom ugye 8 éves már, és ugye azért csak megkérdezem, mit csinál papa, mert amíg állatorvos vagyok, az könnyű, de amikor nem vagyok a rendelőben, akkor mit csinálok? Nem tehetek mást, annyira el van mondani, hogy van egy rossz vezető, aki nem annyira jól vezeti az országot. És ő ezt tudja, és nyilván büszke is, elnézést kérlek. Tehát ott elsírta magát. Tehát vannak ilyen szavazások, amíg ezek a szavazások úgy állnak a családban, addig elindulok. Jelen pillanatban is elindulok, az ugye egy nehezebb kérdés, azt mindig, vagy nem olyan nehéz, mert szokták kérdezni, amikor én azt mondom, hogy nem tiszták a választások, akkor miért indulok el?
Ez lett volna a következő
kérdésem. Erre teljesen egyértelmű a válasz, egy legitimációt ad az, hogy az embert megválasztják. Még
bármit,
egy ilyen,
hogy önnek az
nekem, hogy itt megadják a parlamentnek, nem hiszem, hogy egy legitimációt adna. Akkor, hogyha a ellenzéki politikusok felelősen viselkednek szerintem, és mindent megtesznek, hogy ettől még ne látszódjon a parlament legitimnek, akkor még el lehet indulni azon a választáson. Az a 30 000 zuglói szavazó szavazat, az nagyobb legitimációt ad, mint hogy a Facebookon van 290 000, most nagyon megugrott, nagyon köszönöm szépen, 290 000 támogatom. De csak abban, én azt gondolom, ezt elmondtam nagyon sokszor, egyetlen egy esetben vállalható a mandátum felvétele, ha azt mondjuk, hogy egyetlen egy célért fogunk küzdeni, és azért ezt én többé-kevésbé tartottam, az, hogy azok a bizonyos játékszabályok megváltozzanak. Nem sikerült eddig, nem sikerült meggyőznöm a politikusokat, az ellenzéki kollégákat, számtalan lehetőségük lett volna kijönni, legutóbb a Momentumnak. Hát a Momentumnak az egyik képviselője ellen egy konkrét koncepciós eljárás ment végig, amikor egy tüntetésen eldobott, nem megdobott egy rendőrt, eldobott egy füstgyertyát, elégett és eldobta. Semmi más nem csinál. Teljes koncepciós eljárással ítélték el, igaz, hogy elnyebe ennyire, de annyira elítélték, hogy megfosztották a mandátumától. Ezután, tehát hogy mi az ellenállás, meg mi az, amikor ellenállást játszunk. Ezután szerintem egy utolsó lehetőség lett volna Momentumnak, hogy megmutassa, hogy mi az az ellenállás, amikor azt mond meg a szolidaritás, azt mondhatta volna, hogy ja, egy politikusomat kirakják a parlament, akkor megfogjuk, és mi is kijövünk. És többet nem fogunk egyetlen egy rohadt napirend előtti felszólalást, mi nem fogunk interpellálgatni. Bemegyünk szavazni, meg mondom, ezzel nincsen probléma, ha valaki politikus és dolgozik és pénzt kap érte, ezért nem, ez nem egy probléma, de semmi más nem csinálunk. Lett volna egy lehetőség erre. Ehelyett mi történt? Ehelyett az történt, hogy Cseh Katalin, aki kiesett az EP parlamentből, az bement, beült, azt mintha mi sem történt volna, ő is interpellálgat, meg napirend előtti felszólításokat csinál. Tehát ezt eddig nem sikerült sajnos elérnem, és nem akarom persze rá tolni másra a felelősséget, hogy miért nem sikerült megváltoztatnom a játékszabályokat, de egyedül könyörgöm, hogy tudjam megváltoztatni a játékszabályokat, tömegek segítségével higgyék el, meg tudom. Tehát akkor, hogyha eljönnek legközelebb is a Erzsébet híra 10 000-en, és szólnak még embernek, és legközelebb még többen, akkor eljönnek. Nem véletlen, hogy betiltja ezeket a kormány, nem véletlen, hogy fél tőle, egy szótól fél, a Majdan attól a szótól baromira fél, az Erzsébet híra kezd egy kicsit most már ilyen lenni, még már távol vagyunk tőle, de nagyon-nagyon fél attól, hogyha szimbolikusan rá lehet mutatni, hogy itt emberek jelennek meg, és nem tüntikéznek, hanem tüntetnek, nem tiltakoznak, hanem követelnek, és azt mondják, hogy nem hagyják abba, és tényleg nem hagyják abba. Ez az egyetlen. Ez az egyetlen, ahol meg lehet állítani, hogy egy hibrid rezsim tovább menjen a diktatúra irányába.
Mi a helyzet Zuglóval? Mert hogy ugye említette, hogy el fog indulni, ez akkor még majd kiderül, hogy el fog elindulni. Egyeztet egyébként Zuglóról a Tiszával? Mert hogy a Tiszának ugye az az alapállítása,
nincs,
hogy mindenhol
erre
fognak
semmilyen,
egyéni
tehát nincs egyelőre a Tisza szempontjából, tudtom, hogy nincs erre semmilyen szándék. Én legutóbb próbáltam az elnök úrral is találkozni, ez nem,
ez
volt, nem volt sikeres, nem tudom, nem is olyan érdekes, nem olyan régen nem kaptam tőle időpontot, de akkor sem a zuglói helyemről. Az én zuglói mandátumom századlagos kérdés. Az, hogy én Zuglóban mit érek el, az egy századlagos kérdés. Zuglóban természetesen dolgozunk. Most például onnan jövök, egy nagyon fontos megállapodást írt alá polgármester úr és a Transparency arról, hogy a közétkeztetés közbeszerzésénél a Transparency szakértőként jelen lesz. A közétkeztetés ugye egy hatalmas maffia, nagyon sok a kartel, óriás cégek, többnyire fideszes politikusokhoz köthető cégek szokták felosztani ezeket a rendszereket, és ennek az lesz a vége, hogy moslékot esznek a gyerekek, de az biztos, hogy drágán. Néha jobb egy kicsit, néha rosszabb a minőség, de az biztos, hogy nagyon drágán. Ugye, hogyha nincs verseny a közbeszerzéseken, akkor annak ez lesz a következménye. Hál' Istennek Zuglóban most egy olyan önkormányzat, olyan vezetés van, amelyik ezt nem szeretné, de ilyenkor is nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy ezek a közbeszerzések, ezek a lehető legnagyobb versenyt adják meg, és közben pedig aztán ezek a kártelező cégek ne támadhassák később meg a közbeszerzési kiírást bármilyen kis apróság miatt. A Transparency szakjogászainak nagyon nagy tapasztalata van abban, hogy hogyan lehet úgy kiírni egy közbeszerzést, hogy ott a legnagyobb verseny legyen. Nyilvánvaló egyébként lehet, hogy nagyobb lesz most az ár, mert olyan az infláció, tehát a korábbi árakhoz képest még az is lehet, hogy nagyobb árak lesznek, de az biztos, hogy el lehet érni, hogy akkor egy jobb minőségű, ha van egy verseny, akkor nagyobb az esélye, hogy jó minőségű ennivaló tesznek a gyerekek. Tehát Zugló fontos. Ami nem fontos, az, hogy az én mandátumommal mi lesz ott.
Nagyon elszaladt az időnk, viszont egy kérdésre még szeretném, hogyha maradna. A Magyar Péter országot jár, és ráadásul úgy jár országot, hogy nagyon sok városban, településen, faluban ezreket, százakat tud megszólítani és kivinni az utcára. Igen. Ezt hogy értékeli az előbbi mércét alapul véve? Ezt tancikézés, vagy tüntetés, vagy ellenállás, vagy mi?
Nem, ezek nagyon jó, ez egy nagyon jó pártépítés, ez az ellenzéknek egy nagyon jó kampány. Ezt kampánynak hívják, ami egy nagyon jó dolog. Nyilván, aki ott elmegy, az valóban a rendszer ellen tüntetés, tehát úgy megy el, nem, és ez fontos, azért remélem a képviselő is tudja, tehát hogy nem a ő személyének, vagy van, aki az ő személyének tapsol, van, aki pedig a rendszer ellen tüntet ott. Tehát ezek tüntetések is, de elsősorban a kampány események, amivel semmi baj nincs. Amivel baj van, amikor valaki ezt egymás ellen akarja, azt gondolja, hogy ezek a budapesti tiltakozás, követelés, tüntetés, ez a valamilyen verseny lenne a vidéken megtartott kortesbeszéde, vagy kampánybeszéde, vagy tüntetése.
Magyar maga nevezzük. Mondta, hogy gumicsont, amire...
Azt szerintem abban téved. Tehát abban az a tévedés van, hogy a csapdának csak az egyik oldalát látja. Tehát a csapdának az egyik oldala, visszatérve erre, hogy ha úgymond a Pride jogaiért is tüntetünk, akkor majd ezt kihasználja ellenünk a propaganda, és megpróbálja a bizonytalan embereket ellenünk hangolni. De abban téved a képviselő úr, több dologban téved ezzel szerintem, de elsősorban, ha nem a morális részét nézzük, hanem a technikai részét, abban téved, hogy annak meg még jobban örül a hatalom, hogyha abszolút nem foglalkozunk azzal, hogy kínai típusú arcfelismerő rendszerekkel tudják majd a jövőbeli betiltott tüntetéseket szankcionálni. Ez tévedés.
Hatázi Ákos, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött.
Köszönöm szépen.
Nézőinknek, hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. A Fülkét jövő héten fogjuk folytatni, addig viszont iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, illetve kövessetek bennünket Spotify-on, fizessetek elő a HVG 360-ra. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.